Tibor bácsi, mesélj el, hogyan találkozott Gárdonyi Gézával.
Egy alkalommal Egerben hangversenyeztem. Szabad óráimban felmentem Gárdonyi Gézát meglátogatni. Két háza volt közvetlen egymás mellett, az egyikbe volt az édesanyjának a szobája, konyha, éléskamra. Beléptem ebbe a házba, hát egy kedves öreg néni éppen a salátát mosogatta a Weidlingban. Bemutatkoztam, és kértem, hogy mutasson be nagynevű fiának, a mesternek. Azt mondja, édesfiam, fáradjon át a másik házba, ott van. Indulok egy pár lépést, jött ki éppen Gárdonyi. Bemutatkoztam. És azt mondtam neki, hogy az egri csillagoknak a fényén jöttem ide. Így volt. Parancsoljon, kedves barátom, és a legmelegebb, legszívélyesebb hangon tessékelt be a dolgozó szobájába. Ezt látván sose tudom elfelejteni, a négy falná körös körül a könyveknek a tízezrei voltak. Leültünk, olyan furcsa világítás volt abba a szobába, inkább egy kis terem volt. Körös körül nézek, ablak sehol. Nézek fölfelé a mennyezetre, egy nagy része a mennyezetnek üvegből volt. Gárdonyi észrevette, hogy én csodálkozom a látványon, és ő magától ezt mondta. Tudja, édes barátom, ha én dolgozom, akkor a külvilág nem érdekel, ne zavarjon gondolataimban. Beszélgettünk, különösen megkapott az íróasztalon, egy közel 3/4 méteres kristály csőben egy hatalmas nagy napraforgó kacagott a belépőre. És közben kérdezi Gárdonyi, kedves barátom, pedagógus, mondtam, az vagyok, mester. Rám néz, kicsit gondolkozott, azt mondta, csak egy szóval felelt, sajnálom. Másnap hazatérve Vácra, egy kis cikket írtam a Váci naplóba, a címe volt Látogatás Gárdonyinál. És ezt a cikket a szerkesztő elküldte Gárdonyinak. Egy héten belül kapok egy csomagot, felbontom, Gárdonyinak egyik bájos regénye, Ábel és Eszter jött a címemre, az első oldalon az volt beírva, Pikéti Tibor kollégámnak, Gárdonyi Géza. Még egy kedves emlékem van Gárdonyival kapcsolatban. Az egyik nyári szünetben Karádon voltam látogatóban, Somogyban. Figyelmeztetett az esperes, hogy itt az iskolákban itt tanított egy 2 évig Gárdonyi Géza. Rögtön kértem, menjünk, menjünk, látni akarom. Megmutatta a régi kis tanítószobáját, amelyben lakott Gárdonyi. Benne a megszokott szerint bútorok, egy ágy, egy asztal, két szék és egy kis szekrény. Arra figyelmeztettek, hogy abba szekrénybe állítólag egy verse van beírva, Gárdonyinak egy kis verse az utódja számára. Így kezdődik az a vers. Míg urad én voltam sifonér, ruha nem volt benned. De boros üvegek glédája táborozott itt. A másik strófába figyelmezteti az utódját, hogy ajánlom, hogy legyenek mindig boros üvegek bőven a szekrényedbe, mert amíg boros üvegeid lesznek, addig barátaid is lesznek. Az iskola falán természetesen márványtábla örökíti meg, hogy ott tanított Gárdonyi. Egy gyönyörű verset írt Móra Ferenc, amelyben leírja, hogy itt tanított Gárdonyi a tanítók tanítója. Meghalt, de ő még mindig tanítja nemzetét. Nyaraimat éveken át Badacsonyban töltöttem. Balaton rajongó voltam, vagyok és maradok. Egy idős tanárnőnél laktam, előjött a szó Gárdonyiról, sok mindenről beszélgetve, és azt mondja ez az idős hölgy, maga bizonyára nem tudja, hogy Karádon is tanított Gárdonyi. Én nem tudom, hiszen egy cikkben meg is írtam ezt a Váci hírlapban. Ja, ezt én nem, ezt meg én nem tudtam. Ott lakott valamikor Gárdonyinak egy nagy szerelme. Név. Olvastam a Gárdonyi versei között egy nagyon hangulatos versét Télit, amikor a faluba jönnek haza a hajnali miséről a hívők. Leírtam ilyen hangulatos, amikor a sötét hajnalba nagy istálló lámpákkal lóbázva mennek, és a fény játszik végig a havon. Leírja Gárdonyi ebbe versbe azt, hogy amint ő is jött hazafelé, előtte ment egy hölgy a lányával. És azt írja többek között a lámpafénybe, látja a lábnyomokat a nagy hóba, azt írja, hogy ez az anyja lába, ez a Vilma lába. Ezt én elmeséltem Badacsonbennek a tanárnőnek, hogy nagyon jól ismertem. Az a Vilma, akiről ezt a bájos verset írta Gárdonyi, az Farkas Vilma tanítónő volt. Később oly szerencsés voltam, hogy Nagykanizsán, ahol laktunk a szüleimmel, megismerkedtem ezzel a tanítónővel. Valóban egy föltűnő szép hölgy volt. Ez volt akkor Gárdonyi szerelme, amint nekem a badacsonyi lakásadón elmesélte.
A szobor sarkában áll egy cég, mert a következő felirat van felírva. Franz Liszt, 1884. március 3.
Igen. A felirat németül van. Még hozzátartozik az is, hogy bei uns gewesen, nálunk volt.
Erről a történetéről mesélne Tibor bácsi.
A 910-es években, amikor a sorsom ide Vácra hozott, gróf Csáki, Károly volt a püspök, magával hozta Esztergomból, ahol azelőtt ő kanonok volt, abból lett Váci püspök, az udvari orvosát, Rabcsák Imre bácsit. Már idős volt. A felesége egy zongora művésznő volt. Abban az időben még az esztergomi primás Simor János volt, bíboros. Annak is udvari orvosa volt, Rabcsák bácsi. Viszont Simor nagyon szerette, jóba volt Liszt Ferenccel, aki a Pesten hangversenyzett, nem mulasztotta el, hogy a bíboros hercegprímást Esztergomba meg ne látogassa. Liszt zongorázott Simor prímásnak, a mű elhangzása után a hercegprímás azt mondta Lisztnek, az udvari orvosom felesége az is egy kis művésznő. Liszt röppant érdeklődött, hol laknak, merre, elkísértette magát a doktorékhoz, és kérte a doktor feleségét, hogy játszék neki valamit. Liszt nagyon meg volt hatva, mert a doktorné elmondta neki, hogy ő a bécsi konzervatóriumban végzett nagymestereknél. Liszt hazament a primási palotába, de másnap megint visszament a doktorékhoz látogatóba, és kérte az asszonkát, hogy játsszék nekem megint valamit. Nagyon meg volt vele elégedve. Mindennek vége van, ennek is vége szakadt. De a doktorné azt a széket, amelyiken Liszt játszott nekik, ellátta egy emléktáblával, és az egyik lábára egy szalagot kötött, aztán a székét ő is félretette a sarokba, hogy nehogy valaki valaha is ráüljön. Ezt a széket, mikor a doktorné meghalt, itt Vácott, a doktor bácsi nekem adta, mert tudta, hogy én kegyelettel fogom őrizni. Ugyanakkor átadott egy hófehér hajfürtöt, amely Liszt Ferencnek a hajából való volt. Ezt őriztem én is mindmáig kegyelettel.
Ki a kedvenc költője Tibor bácsinak?
Költőm? Nem röstelem megvallani, régi kisfaludi Sándor. Gimnazista koromban, amikor tanultunk róla a költészettanban, mindig erősen hatott rám kis az úgynevezett kisfalú hínfi verszak. Annak a melodikája, a ritmikája. Különösen hatottak rám a balatoni környéki várromoknak a regény. Megfordultam Sümegen. Ott született Kisfaludi Sándor. Megható a tábla fölirata, ebben a házban született, élt és halt meg Kisfaludi Sándor. Azt hiszem, ez olyan eset, hogy keveseknek adatik. Egyik sümegi látogatásom alkalmával megismerkedtem Boldog Darnai Kálmán, a sümegi múzeumnak, európai hírű múzeumnak az igazgatója és tulajdonosa. Úgy látszik, lelkileg konzonáltunk az öreg úrral, mert akkor már meglehetős öreg volt. Jó barátok lettünk, mintha hasonló korúak lettünk volna. Sok mindent mesélt ő nekem abból a korból. Én Darnai Kálmán barátom elbeszéléseit, mesélgetéseit úgy ittam, mint az édes anyatejet. Már meghalt ő is, de sokat tudott. Elvitt sétálni ki a hegyek közé, szőlőhegyekbe. Ott egy kedves kis patakoska sorgott a hegyoldaltól, sietett lefelé. Ott leültünk kicsit a fűbe. Arra azt mondja Darnai barátom, te Tibor, tudod, hol ülünk most? Nem. Erről írta Kisfaludi szintén az egyik kedves versét, ott, ahol én nevelkedtem, a dombról egy patak volt. És leírja, hogy éltem, akkor boldog volt. Tudnilik írt ő két kötetet, a Kesergő szerelem és a Boldog szerelem. Én aztán a Darnai bátyámmal folytatott gyakori beszélgetések alatt annyira beleszerettem, még jobban, ha lehetett, Kisfaludi Sándorba, de beleszerettem a Hínfi szerelmébe is, Szegedi Rózába. Darnai bátyám észrevette, hogy én rajongójan vagyok mind a két léleknek, kinyitott az egyik vitrint, amely direkt, egyenesen, kizárólag Szegedi Rózára, Hínfi szerelmére vonatkozott. Ott egy hatalmas hajfürt volt. Tudnilik, amikor Kisfaludi meghalt, művészi szép mellszobrot kapott a temetőbe sírja fölé, de Szegedi Róza, aki jóval előbb meghalt, külön sírban pihent. Erre igen szellemesen exhumáltatta Darnai barátom Szegedi Rózát, és a költő mellé tette. Most már egy sírban nyugodnak. Istók János, kiváló szobrászművészünk, egy gyönyörű márván plakettot készített Szegedi Rózáról, és azt köralakban oda helyezték a Kisfaludi mellszobra alá, a földre. Észrevette Darnai, mindig jobban lelkesedem ezért a emberpárért, ezért a ritka emberpárért, kínfi és hínfi szerelméért. Egy alkalommal kinyitotta a vitrin ajtaját, és Segedi Rózsa hajából egy jó újnyit levágott, és azt mondta, ezt neked adom, őrizd ezt is kegyelettel.
Tibor bácsi, milyen költőt ismert személyesen?
Személyesen? Diákkoromban igen jó barátom volt, Somlyó Zoltán. Somlyó Zoltánnal nagyon jó barátok voltunk. Gyakran voltunk együtt. És jött az én névnapom. Természetesen a deák pajtársaim közül többek voltak meghívva Ozsonnára. Somlyó Zoltánt is meghívtam, megköszönte, egyebet nem mondott. Én vártam, hogy eljön a meghívásra. Ehelyett hozott egy diáktársunk egy levelet Somlyó Zoltántól, amelyben nagyon megható, kedves versbe megköszönte a meghívást, leírta az ő szegény helyzetét, leírta azt, hogy ne haragudj, ne fájjon, hogy nem jövök el, de nekem nincs olyan ruhám, amelyben a többi téged tisztelő barátaid között megjelenhessek. Általában a költészetét abban az időben túlságosan érzékeny, szentimentálisnak éreztem. Szomorúnak mondjuk magyarul. Elmesélte többek között, hogy az apja kérdezte, hogy fiam, milyen pályára akarsz te menni. Én megmondtam apámnak, hogy író szeretnék, költő szeretnék lenni. Erre apám térül fordul, hozza a revolverét, letette az asztalra, itt van, fiam, ez a revolver, inkább lőd magadat, agyon, mint hogy költő legyél. Térült fordult az idő kereke, a sors idehozott Vácra, 1915. március 1-én. Pedagógusnak hozott ide a sorsom, de akkor már nagyobb lépéseket tettem a zeneművészet terén. Vácot nagyon megszerettem, mert én nekem mindig az volt a fontos a lakóhelyemen, nagy hegyek, zöld erdők, nagy folyók. Vácott az első lakásom a kőkapu mellett lévő iskola épületben volt. Sétáim közben ismerkedtem a várossal, mindjárt az iskola falán látok egy utcatáblát, Füredi utca. Gondolkoztam, micsoda Füredi? Balaton Füredi? Vagy egyéb Füredi? Keresztneve nem volt kitéve. Amint érdeklődök, a régi hangjegyeim között kutatva, látok egy kottát, régi magyar dalok gyűjteménye, gyűjtötte Füredi Mihály. Kezdtem gondolkozni. Érdeklődtem. Így aztán megtudtam, hogy az a Füredi Mihály eredeti néven Aszalkovics Mihály volt. Kovács legény. Szemközt az iskola épülettel, a túlsó soron. Innen vette nevét. Izgatott a dolog, kezdtem kutatni tovább. Lexikonba, könyvekbe, zenei könyvekbe, ahol megtaláltam Füredi Mihály, a Nemzeti Színház dallosa. A végén kisült, apja mellett Kovács legény volt, de oly gyönyörű hangja volt, hogy feltűnt egyszer Gaspari Kázmér kanonoknak, bocsánat, a vasárnap déli miséken egy gyönyörű bariton hang. Érdeklődött ki az, jelentették a kanonoknak, hogy ahol az utca el van most nevezve róluk, ott volt az apjának a Kovács műhelye, az öreg Aszalkovicsnak is ott dolgozott Füredi Mihály is, a leendő nagy emberünk, nagy dicsősége, büszkesége Vácnak. Hát, kutattam tovább, kerestem, hol lehet eltemetve Vácnak ilyen nagy embere, sehol. Kerülő úton megtudtam, hogy Vác Kisúj falun, Hartyán után következő faluba, ott halt meg, ahol egy kis birtoka és szép kis kúriája volt, gyümölcsösök között, virágok között. Mit tehettem egyebet? Rögtön kimentem Vác Kisúj falura, az országút mellett parton magasabban láttam egy vörös márvány kopott követ. Valami azt súgta, nézd meg! Fölmásztam a partoldalba, kopott betűk, mohával teli betűk. Bicskával kapartam a mohát, ujjaimmal kitapogattam, Füredi Mihály a nemzet dallosa. Boldog voltam. Kezdtem kutatni, bejártam a két télen át a Széchenyi könyvtárba, ott egy nagyon értékes útmutató volt, Kereszti István zenetudós, a hírlap osztálynak a igazgatója. Tanácsot kértem. Gyere, öcsém! Van itt annyi adat, amennyit akarsz, csak győzd kiírni az újságból. 1834-től 1874-ig az összes létező akkori lapokat átléztem, nem mondom, munka volt, de boldogan is, kíváncsiságtól idegesen kerestem, hol látom Füredi nevet, vagy a színházrobatot, vagy az operát. Rengeteg adatot összegyűjtöttem, és boldog voltam, hogy Füredi Mihályt felfedeztem, akit Vácot még most sem értékelnek érdeme szerint. De majd csak kikaparjuk. Közben szerencsém volt megismerni a drága jó öreg Kassai Vidor bátyámat, Nemzeti Színházunknak akkori első országhíres jellemkomikusát. Egyébként Jászai Marinak, a nagy tragikának volt a férje. Beszélgettünk sok mindenről. Kassai bácsi egyszer azt mondja, öcsém, menj ki Hartyánba, menj el a református tiszteletes úrhoz. A református templomnak ottan az úrvacsora, kelyhe, egy szép nagy ezüstserleg, Füredi Mihály egy volt. kihartyámba egy-kettő elintéztem. Azt mondja a drága jó öreg tiszteletes úr, ösém Fürediről szeretne valamit tudni? Igen, mondom, tiszteletes úr, az áldoztató kelyhüket szeretném látni. Elmosolyodott, ő is ezt várta. Szép nagy tokba kinyitja a tokot, kivette a nagy ezüst serleget. Ez az úrvacsora serlege volt. A vésés a lapnak a tetején Füredi Mihálynak, a nemzet dallosának, a székes fejérvári úri kaszinó. Alatta a serleg talpán körbe vésve a vászhartyáni református egyházközségnek B. Báró Bánfi Janka. Megint gazdagon jöttem haza egy drága emlékkel. Így aztán Kassai bársival mindig szorosabb lett az ismeretség, amely egy őszinte, mély barátsággá fejlődött. Kassai bácsi mindig magyar zsinóros kabátba, pörgek alapba járt, de már szakállat eresztett, mint Kossuth apánk. És elmesélte, jobban mondva, ugyanakkor volt itt egy kedves öreg bácsi az egész városnak, mert nem volt itt gyerek, nem volt itt felnőtt, aki nem ismerte volna a Brang bácsit. Egy kedves öreg úr volt, arról volt híres, hogy az senki a köszönésben nem tudja megelőzni. Az embert láttam, a 20 lépésű lengette kalapját, úgy köszönt. Fogalom volt a városban, az akkori Váci villanyművek irodájának volt tisztviselő. Egyszer megyek be a városba, Demjén nagy műveltségű könyvkereskedő volt. Köszöntjük egymást, azt mondja nekem, tanár úr, hallottad, mi történt az éjjel? Mondom, nem. A Brown bácsi meghalt. Hát elparentáltuk. Elbeszélgettük, hogy milyen aranyos, udvarias előzéke úr volt. Amint így beszélgettünk, szemközt jön egy harmadik barátunk, Boldogult Szép József, a Süket Néva intézetnek kiváló tanára. Megáll, na urak, fölébredtetek? Mi újság? Arra mondtam, képzeld Józsikám, a Brown bácsi meghalt. Hát megint hármasba szomorkodtunk. Egyszer csak jön a kis Kassai bácsi. Jó reggelt, urak! Kaszinó, kaszinó! Igen. Szép József tanárára azt mondja Kassai bácsi, a Brown bácsi meghalt. Az öreg elkomolyodott, percekig hallgatott, szívott egyet a szivarján, mert az mindig ott volt. Azt mondja, a Brown bácsi meghalt. Hát uraim, Julius Cézár meghalt. Napóleon meghalt. Hát a Brown bácsi is meghalt. Ilyen volt az aranyos Kassai bácsi.
És még egy-két anekdótát Kassai Vidorról, Tibor bácsi.
Melyiket a sok közül?
Talán a életének az utolsó részében, amit mondott a sírjával kapcsolatban.
Ja. Kassai bácsi teli volt mindig humorral. Nekem mondta egyszer, hogy Tibor, ha meghalok, kérem a középvárosi temetőbe vigyenek, mert az sokkal egészségesebb a föld. Homokos. Élete vége felé gyakrabban mondta, hogy ha meghalok, akarom boncoljanak föl, mert tudni akarom, hogy mibe haltam meg.
És Tibor bácsi, Kassai Vidortól még tudott egy anekdótát Füredivel kapcsolatban. Ha azt is elmondaná nekünk.
Visszatérve egy percre Füredi Mihály életére, Kassai bácsi még ismerte őt. Ő figyelmeztetett arra, hogy Budapesten, a Vigadóba, fent az első emelet sorban vannak nagyművészeknek szobrai. Ott jobb oldalról mindjárt az első vagy a második volt Füredi Mihály egyik legkiválóbb szerepében, mint Sobri József, a banda vezér. Pőre nadrágba, lobogó ingújba, fokossal a kezébe álltott, az egyik kezét pedig a fülcimpájához tette, mintha táncolna. Sajnos az utóbbi háborúban a bombázások következtében ez is elpusztult sok értékes szobor között. Lehet. Mint említettem, Füredi Mihály apjánál volt kovászlegény. Mikor aztán átment a Tália szekerére, színipályára, abban az időben szokás volt, hogy a nevüket a színművészek megmagyarosították. Ő az Aszalkovics nevét otthagyva Füredire magyarosította a nevét. Azt is Kassai bácsitól tudom, hogy a szavajárása Füredinek mindig, ha nagyot akart mondani, mindig azt mondta, hogy Ebatta. Egyszer Pesten sétált barátjaival. Arra hajtott vidékről egy földes úr, egy nagyon szép sárga kocsin. Füredi megállt, megfogta barátait, azt mondja, oda nézzetek, Ebatta, azt a kocsit is én csináltam, amikor még kovászlegény voltam apám mellett.
A levelek között láttunk egy Kodály levelet is.
Igen.
Ezzel kapcsolatban, hogy vette fel?
A 30-as években én is gyűjtöttem eredeti régi magyar népdalokat, nem a magam céljára, hanem elküldtem Bartóknak és Kodálynak. Egyik nyaromban pár hetet töltöttem Zalában, a Balaton közelében, Szent Békálán, vagyis Szent Benedekkálán. Rövidítve így írják. A barátomnál egyszer éjfél tálba jöttünk haza a kocsiján Révfülöpről, és az istálója előtt valami nagy fekete bozontos dolog volt, még azt hittem egy hatalmas komondor, de nem az volt. Akkor mondta barátom, főne ébrezd az öreget, nyáron mindig itt alszik, majd reggel adok neked egy nagy üveg vörösbort, aztán kimehetsz, mert a kukoricámat töltögeti. Úgy mondják. Alig vártam a másnap reggelt, hogy fölébredjek. Velem jött a barátomnak a nagyobbik fia, hozta a pint bort, mert ott pintnek nevezik a másfél litereset Dunántúlban. És egy jókora bögrét. Kimentünk, és mondom neki, Pál bácsi, én vagyok a gazdának a vendége. Aztán mit akar az úr? Mondom, azt hallottam, hogy maga igen sok szép nótát, régi nótát tud. Hát én bizony tudok. Énekeljen nekem egy-kettőt. Aztán minek az az úrnak? Mondom, maga énekeli, nézve itt a papír nálam, én az áriáját pontosan leírom, a fiatal úr pedig majd fölírja a füzetbe, amit énekel, a szöveget, a mondani valót. Aztán azt maga az úr le tudja írni, amit én énekelek, ne tessék ilyet mondani. Mondom, Pál bácsi, maga csak énekeljen, mi majd írunk. De előbb gyantázni. Bögrét megtöltöttem, volt vagy fél literes bögre, jó szent békáli vörösborral, hát az öreg bizony egy-kettő lecsúsztatta, csak azt láttam, hogy a bor eltűnt. Na most, Pál bácsi, danuljunk. Hát aztán kérem, miről danuljak? Danuljak a savanyú Jóskáról? Mondom, ez nekem éppen kapóra jön, mert én azokat az embereket tiszteltem, szerettem. Krasztás. Énekelt egy szép régi nótát, fölírtam. Mondom, Pál bácsi maga nem akarta elnyújni, ezt le tudom írni kótába, hangjegyekbe, amit maga énekel. Hát most ideagassam, most elénekelem én. És leénekeltem, amit írtam az öreg. Na meg a vörösbor is megtette hatását. Na, tovább, Pál bácsi, megint énekel egy szép nótát Savanyú Jóskáról. Következő Sobri Jóskáról. Hát együtt volt a díszes társaság, nem mondom, de megint egyet Savanyú Jóskáról. Mondom, Pál bácsi, hát miért énekel maga annyit Savanyú Jóskáról? Hát azért tekintetes úr, mert én is köztük voltam. De én majd leírtam. Hát hogy? Hát valami rosszat csináltam, nem mertem hazamenni, beálltam közibük. De hát akkor olyan 15 éves voltam. Mondom, aztán maga is részt vett ilyen nagyobb cselekedetekben. Nem uram, engem csak kiállítottak, hogy vigyázni, jön-e a pandúr. Hát énekelt, énekelt, megint egy fél liter vöröst. Utána másik, előbbi fél liternek. Dűlt az öregből. Körülbelül 10-15 dalt összegyűjtöttem. Kezet nyújtottam az öregnek. És hazamentünk. A daloknak egy részét elküldtem Bartóknak. Sorsáról nem tudok, hanem egy másik nagyon szép dalt, ezt a Kisörsi hegyoldalba írtam, Badacsonnyal szemközben, ez a Kisörs. Jobb bora van, mint Badacsonnak. Ez is betyárnóta volt. Egy vincellér énekelte. A szőlőnek a gondozója, őre. Ezt elküldtem Kodálynak. Még a héten kaptam a választ, amelyben Kodály igen megköszöni. Azt mondja, ő is megtalálta ezt a dalt egy másik vidéken, és fölírta a kottáját a levelezőlapra, hogy nem így tetszett hallani? Megírtam, nem. Pontosan úgy írtam le, amit azóta nem tudom, melyik gyűjteményükbe szerepel, de én csak örülszem, hogy egy kis morzsával én is hozzájárultam a magyar kenyérhez. Sőt, nem egy morzsával, többel. Egyszer kaptam egy levelet Nagybányáról, az ottani állami iskola igazgatójától, hogy vállaljam, neki van egy 2000 dalból álló gyűjteménye, népdalból. Megegyeztünk, vállaltam, sikerült földolgoznom 1456 darabot. Utána a derékgyűjtő meghalt, a család pedig kérte, hogy az kéziratokat, ami még nincs feldolgozva, visszaküldjem nekik. Visszaküldtem, de egy kissé fájt a szívem, hogy nem tudtam mind a 2000-et feldolgozni. De ez is valami volt.
Befejezésű Tibor bácsi, mondja el egyik jelmondatát.
Jelmondatot? Van. A következő képpen hangzik. Gyűjtsétek az emlékeket, mert közeledik az idő, amikor lelketek csak abból táplálkozik, és meglátjátok, hogy lelketeket mennyire fogja melegíteni a sok kedves emlék. A nem kedveseket ne sorozzátok közéjük.